Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98-on, és itt van mai vendégem dr. Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, környezetmérnök, de egyébként jogász és közgazdász is, mint most kiderült. Egy diploma halmozó úriemberről van szó. Szia, köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Na hát akkor kezdjük ott, hogy egyáltalán mit csinál a Klímapolitikai Intézet?
A Klímapolitikai Intézet sok egyéb mellett inkább azért dolgozik, hogy a nagyon elvon nyelvezetű tudományos publikációt közérthetővé tegye, és kommunikálja az emberek felé, például amiért én is itt ülök, mert nem mindenki szokott szakfolyóiratokat olvasni, mégis az ott elért tudományos eredmények mindenkit érdekelnek, és ezt el kell mondani az embereknek. De másrésztről szoktunk előterjesztéseket is, állást is foglalni, hogy mit kellene klímapolitika terén Magyarországnak, vagy az Európai Uniónak és a világnak tenni. Minél feljebb haladunk, egyre kevésbé hallgatnak meg ránk, de egy viszonyítási pont az intézet, és a több olyan eset is volt, hogy valamit mi követendő útiránynak tartottunk, és meghallották a jogalkotók, és abba az irányba haladtunk.
Hát ez nagy szó, igen, mert hogy mi aztán itt beszélhetünk mindenről, hogyha a vezetők nem hallják meg a szavunkat, és nincs cselekvés mögötte, akkor hiába való. Másrésztről meg tényleg azért én is ugye sok ilyen hírt olvasok, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet hallani, nagyon nagy a zaj, és nyilván fontos, hogy legyenek olyan referenciapontok, amik alapján lehet tájékozódni. Tehát akkor, ha jól értelmezem, akkor igen, ti a világ sajtóban, vagy nem is a sajtóban, hanem a tudományos életben megjelenő mindenféle elemzést próbáljátok akkor összegezni, és aztán ezeket olyan fogyasztható formában tálalni, mind a nagy közönség felé, mind pedig az aktuális vezetőség felé.
Igen, egyrészt igen, másrészt nekünk is vannak tudományos publikációink, amik megjelennek ilyen szakfolyóiratba, illetve azt látni kell, hogy itt a klímapolitikai terén, és ez egy ilyen brand lett, nagyon sok civil szervezet keres ezzel pénzt, és abból hogy rémizgeti az embereket. Mi próbálunk egy ilyen konzervatív álláspontot megfogalmazni. Mi azt valljuk, hogy veszélyes a klímaváltozás, cselekedni kell, de nem félni kell, hanem aktívan tenni, hogy a klímaváltozás hatásaira felkészüljünk főleg, de csökkenteni is a kibocsátásunkat, de nincs klímavészhelyzet, nem fogunk meghalni, tehát helyén kell kezelni.
Ez jó hír. Illetve, de biztos meg fogunk halni, csak nem biztos, hogy a klíma következtében, de igen, ez egybecseng egyébként ennek a műsornak is a szlogenjével, nekünk az a szlogenünk, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, én is azért hívtam ezt életre, mert hogy bár azt látom, hogy nagyon nagy gondok vannak, de én se tartom azt már célra vezetőnek, hogy csak a negatív oldalával foglalkozunk, mert hogy az egy olyan fajta nihilt eredménye, ez egy olyan fajta elzárkózást ettől a témától, ami kontraproduktív, mert hogy azt mondják az emberek, hogy jó, hát ha ez a hajó már elment, akkor nincs mit tenni, akkor ameddig tudok, addig akkor nyomom a gázt még nagyobb elánnal, és kész, mert én úgyse tudok mit csinálni. Tehát én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy kicsit igen azt is nézzük, hogy mi mit tehetünk, és milyen lehetőségeink vannak még. Persze nagyon fontos az is, hogy és fontos szerepet töltött be a vészharangoknak a kongatása, mert mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még az átlag emberek erről szinte semmit nem tudtak, most már azért ez egy a közbeszéd tárgya, csak valóban van egy olyan fajta negatív kommunikáció, ami szerintem a legtöbb emberben egyszerűen csak szorongást ébreszt, és nem látja ebből a kiutat, de akkor ezek szerint ti azon az állásponton vagytok, hogy akkor azért itt ehhez a helyzethez tudunk alkalmazkodni.
Igen, de a jelenlegi technikai fejlettség megvan ahhoz, hogy megváltozott éghalati viszonyokhoz tudjunk alkalmazkodni. Hozok egy példát, egyre Magyarország egyik legjobban kitett a klímaváltozás hatásainak. Elmúlt 2 évre gondolunk, akkor mind a 2 nyar, tavasztól őszig aszály sújtotta az országot. Viszont nagyon jó víztározási és öntözési rendszerek vannak, amit ki lehet építeni. Ha elmegyünk a Közel-Keletre, Izrael egy sivatagban megvalósította azt, hogy tudja öntözni a területeit. Tehát technikai fejlesztéssel megvalósítható. Ugyanúgy a szélsőséges időjárásokra, hőhullámokra le lehet szigetelni a házat, lehet parkosítani, fákat ültetni, egy csomó olyan emberi beavatkozás van, amivel kivéthetjük a negatív hatásokat. Nem élhetetlen lesz a föld, szélsőségek lesznek gyakoribbak.
Még egy kicsit lépegessünk vissza, akkor azért, ha jól láttam, ugye ez az egész beszélgetés abból született, hogy valamelyik ilyen sajtóanyagotok eljutott hozzám, és akkor fölvettem veletek a kapcsolatot. Tehát ha a sajtónyilatkozatból azt veszem ki, hogy ti is azt az álláspontot képviselitek, hogy egyrészről teljesen egyértelműen elsősorban az emberi tevékenység következményeként változik a klíma, és azt a sajnálatos tényezőt is, hogy már túl vagyunk azon a ponton, hogy ezt vissza lehessen fordítani, hanem ehhez alkalmazkodnunk-e, meg kell tanulnunk ezzel együtt élni.
A közleményünk nem pontosan ezt mondja. A klímaváltozás egyrészt egy természetes folyamat is, amivel a probléma van, hogy ez jelentősen felgyorsult. Tehát ha visszanézzük az emberi történelmet, akkor is egy folyamatos melegedő trendet megfigyelhetünk. A Biblia fejezeteiben megnézhetjük, hogy hogyan írja le a közel-keleti tájakat, hogyan írja le mondjuk a Nílus völgyét, Afrikát, most már nem ilyen tájjal találkozunk. Itt a probléma, hogy az iparosodás után ez a folyamat felgyorsult. Tehát ezer évek helyett most már évtizedekről beszélünk, és így sokkal gyorsabban kell az emberiségnek alkalmazkodni. Itt a kérdés az, hogy ezt az emberiség a alkalmazkodásba is fel tudja elvenni a tempót. Mi azt mondjuk, hogy igen. Mi a második kérdés második felét illeti, itt ez a számítógépes modellek, vannak ilyen klíma szimulációk, rengeteg szuperszámítógép számolja ki az adatokat, és azt mutatja, hogy ha elértük ezt a másfél fokot, ha utóbbi évtizedek sajtóira gondolva, aki mindig másfél fokról beszél, azért, mert ennél van az a határ, aminél azt mondták a klíma modellek, hogy nem lehet visszafordítani a folyamatot, mert olyan de a melegedésre szemben a Föld védekezik. Egyrészt olvadnak a sarki égmezők, tengerbe is, a legtöbb széndioxid ott a tenger nyeri el, ott is megváltozik az összetétele, és ez újabb folyamatokat produkál, és ennek a hatása az, hogy ezek már vissza nem fognak változni. Ráadásul, amiket már eddig kibocsájtottunk.
Az elolvadt gleccserek nem fognak újra megfagyni és visszamászni a hegyekre.
Rövid távon nem. Tehát földtörténeti korszakokban nem tudjuk, hogy mi lesz. Még az is megtörténhet, hogy visszakerül a gleccserekbe a jég, de rövid távon nem fog megvalósulni, főleg, hogy amit már kibocsájtottunk, azok még hosszú évekig, évtizedekig, vagy évszázadokig, attól függ, hogy milyen üvegházhatású gáz a légkörbe marad. Tehát, hogyha holnaptól nem bocsájtanánk ki, akkor is, amit már kibocsájtottunk, az ott van a légkörbe.
Igen, mégis ugye már említetted, hogy a döntéshozók bizonyos esetekben sikerült hatni a döntéshozókra, mégis azt nagy szomorúságomra azt lehet látni az egész világpolitikai porondon, hogy ezt tisztelt a kivételnek, de hogy azért így valahogy megpróbálják erről nem tudomást venni. Tehát mondjuk itt van az legutóbbi amerikai választás, ahol szinte egyáltalán nem kerültek szóba a környezetvédelmi tematikák, miközben azt gondolná az ember józan észre, hogy hát egy ilyen helyzetben itt most az legesleges legfontosabb tényező ez kéne, hogy legyen, de mégis valamiért a gazdasági tényezők fontosabbnak tűnnek, holott egyébként gazdaságilag sem kifizetődő ez, hiszen a folyamatos katasztrófák iszonyatos pénzt emésztenek föl ezeknek a helyrehozatala, tehát nézzük csak most a Los Angeles-i erdőtüzeket, vagy a spanyolországi áradásokat, tehát hogy még csak ez sem állja meg feltétlenül a helyét, hogy gazdaságilag nem érné meg ezzel fölvenni a harcot, mert ugye ez egyre többe és többe fog kerülni, alkalmazkodunk ehhez a rendszerhez.
Ez egy nagyon összetett kérdés, mert
ezzel kapcsolatban minden nagyon összetett.
Egyrészt gazdaságilag az Egyesült Államok is felvette a lépést. Gondoljunk csak a legnépszerűbb elektromos autómárkára, ami nem kínai, az amerikai, és rengeteg technológia származik onnan, tehát rengeteg megújuló energiával foglalkozó, meg fenntartható projektjük van. Viszont ez a tipikusan, amit a környezetközgazdászok azt mondják, hogy közlegelő problémája, hogy ami mindenki, az senki, és mindenki a legtöbb hasznot ki akarja belőle húzni. Tehát vegyük az Európai Uniót, azt mondta, hogy 2050-re klíma semleges lesz, és nagyjából az egyetlen ország a világon, aki ezért aktív, vagy közösség, aki aktívan tesz érte, a világ kibocsátásának 7%-át bocsátja ki. itt van köztük Magyarország, aki még az unión belül is éllovasnak számít, 0,1%-át teszi ki.
Az... Én nyilván illovasnak szánt, hiszen az iparunk viszonylag kicsiket, tehát mondjuk ezzel nem kell nagyon-nagyon sokat tennünk, de hogy kicsi legyen a kibocsátásunk.
Csökkenés mértékében is, hogy mennyivel csökkentettük 90-hez képest, és ez fontos, hogy nem 8, amikor megszületett a kiotói jegyzőkönyv, akkor mi még 87-hez viszonyítottuk, akkor még ott volt a szovjet ipar, mi voltunk a vas és acél országa, de jelenleg már 90-hez kell számolni, amikor ez összeomlott, és ehhez képest is már 43%-kal csökkentettük a kibocsátásunkat nagyon jelentősen.
Mondjuk, mik azok a dolgok, amiken változtattunk, ami ezt a csökkenést eredményezte?
A gazdasági szerkezet is módosult, a szolgáltatóipar kevésbé energiaigényes, illetve az energiaszektor nagyon sokat nyom alatba. A paksi atomerőmű termeli az itthon megtermelt energia felét, emellett még ami negatívba húz, az a mátrai erőmű, viszont nagyon sok megújuló energiát is importálunk. De nagyjából ez a két folyamat eredménye, illetve az energiahatékonyság.
Említetted Európát, ugye nagyon sokszor a közbeszédben úgy kerül ez szóba, hogy na hát Európa milyen hülye, bocsánat, ez egy, hogy így fogalmazom meg, de mégiscsak ez a veleje, hogy ennyit ilyen hülye zöld intézkedéseket hoz, miközben Kínában meg ugyanúgy dübörögnek a szénerőművek, ami egyrésztről nem teljesen igaz, másrésztről meg azért mégiscsak egyrészt egy hajóban nevezünk, tehát ez egy bolygó, tehát vannak itt mindenféle országhatárok, amiket mi magunk meghúztunk egy térképen, de valójában az összes ilyen változás mindenkit ugyanúgy érint, és ugyanúgy benne vagyunk. Másrésztről meg hát Európa talán elmondható, hogy minden sok területen mindig is példamutató volt, tehát nyilván valakinek el kell kezdeni ezeket a folyamatokat, és hát történetesen én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, de mégis sok kritika éri Európát emiatt. Nektek mi az álláspontotok ezen a téren?
Hát ez egy kicsit folytatnám az előző gondolatmenetet, hogy 7% az európai kibocsátás, hogyha ez eltűnik, az nagyon a kibocsátási trenden nem fog látszani. Viszont Európai Unióban, ha jól emlékszem, 4-szer nagyobb az energiaára, mint az Egyesült Államokban, így már az energiaintenzív vállalatok nem abba hagyják a működést, hanem bejelentették, hogy átköltöznek az Egyesült Államokba. Ha autóiparra gondolunk, az amerikai autóiparnak egy szegmense, ott sem mindegyik, az dübörög, a kínai elektromos autóipar határozottan dübörög, az európai autóiparnak minden szegmense, az olasz, francia és német a csőddel küzd és a túlélés a tét, és ez nem vonatkozható el attól, hogy a Európában vannak a legszigorúbb környezetvédelmi előírások, ami már most megjelenik az árakba. És itt jön a kérdés például új autóvásárlásnál, melyik a jobb, hogyha kötelezzük az autógyártókat arra, hogy a flottájukban minél több elektromos autót adjanak el, de cserébe borzasztó drágán lesz a minden más, tehát a benzines és dízelüzemű jármű, vagy nem lennének ezek a folytó európai szabályok, és akkor sok ember megtehetné azt, hogy a 20 éves tényleg szennyező kocsiját lecseréli egy fel annyiba kerülő újra, aminek a kibocsátása negyed annyi, mint a régi kocsijának, akkor melyik az előnyösebb a klímavédelmi szempontból? Tehát nincsen rá jó válasz, de azt látjuk, hogy ami most történik, az nem jó, mert az európai ipar haldoklik, akkor a magyar és az európai munkahelyek is beszítenek versenyképességükből, a mi fizetésünk leértékelődik a kínai és az amerikaihoz viszonyítva, és az egész kontinens elszegényedik.
Tehát, ha jól értelmezem, akkor ti valahol nem azt mondjátok, hogy akkor viszont mindent csúdba kellene dobni, hanem mondjuk újra kellene értékelni az eddigi tapasztalatok alapján, hogy mondjuk ne tolódjon el ilyen szinten, de ne legyen ez ilyen hatással a gazdasági helyzetre.
Igazából a közgazdászok rég meghatározták azt, hogy eredményesség és költség számítást kell végezni, tehát ne kötelezzenek minket olyanra, amivel nagyon kicsi eredmény, nagyon drágán el lehet érni, hanem inkább kis lépéseként és eredményeket kell elérni, és nem folytani a gazdaságot, inkább gazdasági eszközökkel ösztönözni. Tehát nem tiltunk és kötelezünk, hanem támogatást kellene adni, és ösztönözni az ipart, hogy részt vegyenek benne, akár kooperációval. Nézzük meg, hogy Kínában ezt egy nagyjából 20 éve eldöntötték, hogy nekik az elektromos autógyártás és a megújuló technológia lesz az irány. Következetesen terveztek, végrehajtották, és most már egy fejlődő országból majdnem a fejlett ország, bizonyos tekintetben a fejlett országok színvonalát hozza, és a csúcs technológiát nyújtják.
Igen, de közben meg mégiscsak az is egy tényező, hogy mondjuk ezt Kína azért tudta megcsinálni, mert viszonylag erősen, erős központi akarattal tudja ezeket a dolgokat keresztül vinni, és mondjuk azt mondja a helyi gyárnak, hogy már pedig, ha tetszik, ha nem, mondjuk a jóval olcsóbb szénnel előállított áram helyett, neked mondjuk, ha mindenféleképpen szűrnöd kell a kibocsátásodat, ennyivel és ennyivel kell csökkenteni, tehát azért mégiscsak van egy központi, elég szigorú rendelkezés, ami ezt eredményezte és ezt elhozta, míg Európában talán pont az figyelhető meg, hogy egy kicsit szétszabdalódik ez a dolog, tehát hogy vannak hosszú távú tervek, majd azokból viszont menet közben visszatáncolunk, és aztán lehet, hogy ez a későbbiek folyamán ugye emiatt megint nulláról kell elkezdeni az egész folyamatot. Tehát, hogy nyilván talán egy hosszú távú átállás lehet, és mondjuk, hogy ha azt nézzük, hogy valóban például a zöld energiára való átállás egy nagyon költséges folyamat, de hosszú távon meg valószínűleg többek között például az ukrán háború miatt ugye nem tudunk annyi fosszilis energiát importálni, tehát hogy ez hosszú távon lehet, hogy ez a hátrányos helyzet előnyünkre válik, mert mondjuk 10 év múlva viszont sokkal önállóbb lesz az európai energiaellátás.
Én ezre egy kicsi ellenpéldát hoznék, hogy Kína több megújuló energia projektje van, tehát több szél- és naperőművet telepít, mint a fejlett világ együttvéve. Ennek ellenére nő a kibocsátása, mert jobban nő az energiaigénye, mint hogy ezt kompenzálni lehet. Viszont ők mindig vigyáznak arra, hogy stabil maradjon a rendszer. Itt a megújuló energiában Németország nagyjából ilyen példa értékűnek tekintik sokan Európába. Rengeteg erőmű projektjük van, kötelezik az új építést, hogy napelemeket kell a tetőre, északon szélerőműveket telepítenek, és az lett az eredménye, hogy ha süt a nap és fúj a szél, akkor egész Európában negatív energiaár lesz, és bedönti az összes többi erőművet. Amikor meg este van vagy tél, akkor meg a francia atomerőművek látják el Németországot árammal. Közben úgy, hogy a németek büszkék arra, hogy megszüntették az atomerőműveket. Tehát ezért nem jó a szűk, vagy hogyha valaki nagyon csak egyoldalúan tekint, itt horizontálisan kell gondolkodni, és ebben jobbak a kínaiak, hogy Európában nagyjából a stratégia tervezés hiányzik. Megszületett a Green Deal, eldöntötték, hogy megújuló energiára állunk át. Ugyanezt folytatták az orosz-ukrán háború után is, és nagyon erős nyomás kellett, hogy végre az atomerőművet elfogadják, mint fenntartható energiaforrás, de így is, csak átmeneti technológiaként, nem zöldként. Közben mindenki, aki, tehát ország szintjén is, Egyesült Államok, Kína, de még a Nemzetközi Energiaügynökség is azt mondja, hogy felejtsük el a klímasemlegességet atomerőmű nélkül, tehát többszörösére kéne pörgetni, mert nagyon szép dolog a napelempark, Magyarországon is több mint 7000 megawatt van, és hát 7 megawatt van, tehát 7000 gigawatt, és mennyit termelt az elmúlt 2 hónapban, amikor folyamatosan körös idő volt. Ennek az 5%-át.